az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, nagyon sok bátorításra és erőre van szükségünk nap mint nap. Igazából az Isten ezt a bátorítást akarja adni, meg ezt az erőt akarja nekünk adni, akik ebben a világban sokféle erővel kell, hogy küzdjünk, harcoljunk, hadakozzunk. Nem véletlen, hogy a teológia a hívők közösségét a küzdő egyház közösségének hirdeti ki, tartja. Ezen a mai napon, amely ugyan vasárnap, de ha nem vasárnapra esne ez a nap, akkor különösképpen is a szűzanyát köszöntenénk, Kármelhegyi Boldogasszonynak van az ünnepe. A kármeliták arra titokra emlékeznek, amikor a nép nagyon nagy bajban volt, és könyörgött, és esedezett az Istenhez, évekig nem esett egy csepp eső sem. Aztán a könyörgésükre megeredtek az ég csatornái. A Kármel hegyén imádkoztak ezért. Hát nem tudom, milyen kegyelmi esőnek kellene hullani, hogy egy kicsit ez a sivatag élet megújuljon. Kérjük a szűzanyának is a közbenjárását. Talán közelebb van sokakhoz emberi volta miatt, mint Isten, aki megfoghatatlan. Tehát azért Isten mindenek előtt. Ezt a szentmisét meghalt Nándor testvérünkét ajánljuk föl. Egy fiatal ember, mindössze 17 esztendős volt, ennyi jutott neki ebből a földi életből, 10 évvel ezelőtt halt meg. A lelke üdvéért is imádkozunk, de legfőképpen édesanyjának a vigasztalására is bemutatjuk ezt az áldozatot. Tartsunk bűnbánatot. Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, hogy méltóképpen hirdethessem szent evangéliumodat. Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Márk könyvéből.
Dicsőség neked, Isten.
Abban az időben Jézus magához hívta a 12-t, és kettesével elküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek fölött. Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot, sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben, sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra. Aztán folytatta. Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatokat nem folytatjátok. Ha valamely helységben nem fogadnak be, és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét. Még a port is rázzátok le lábatokról, tanú bizonyságként ellenük. Azok elmentek, és hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Jézus.
Kedves testvérek, érdemes visszagondolni az elmúlt hetek üzeneteire. Múlt alkalommal erre különösképpen is utaltam, hiszen vasárnapról vasárnapra valamiképpen a hitünket, akarta erősíteni az egyház a különböző szentírási helyeknek a felidézésével. A hitünket, akik már megtértünk. Aztán az elmúlt vasárnapon a hit útjába álló problémákkal találkoztunk, amik elbizonytalaníthatják a hívő embert is. A hitetlenség problémája került elő. Mert hiszen ez az út, a hívőknek az útja nem diadalút. Ez az út küldetés. Azért nem lehet sohasem diadal út, mert ügyről van szó. Diadal útja csak annak lehet, aki érdekeket szolgál. Persze nagy bukások is lehetnek ezeken az utakon. A mi utunkon sose lesz diadal, de bukás se. És azt gondolom ahhoz, hogy valamiképpen megsejtsük, miről is szól ez a küldetés, hiszen azt hallottuk az evangéliumban, hogy kiválasztotta Jézus őket, és kettesével elküldte, és hallottuk, hogy mi mindent kötött a lelkükre. És azt is hallottuk, hogy mit kell tenniük. Tehát a misszióról van szó. Sajnos ugye ez is egy olyan dolog, hogy egymás után kisajátítja a világ magának a különböző fogalmakat. Itt most számtalan fogalomról lehetne szó, fölsorakoztatva szinte őket. Az egyháztól nagyon messze álló szervezetek is, politikai tömörülések, különböző egyesülések szedték ki az evangéliumból azokat a fogalmakat, amelyek jól szolgálták őket. Ebből valamiképpen az is látszik, hogy az evangélium mégiscsak ihletett írás. Valamiképpen olyan kérdésekkel foglalkozik, amely kérdések mindenkit izgatnak. Függetlenül attól, hogy hisz vagy nem hisz, hiszen az igazság az nem hithöz kötődik. És ez akkor is igaz, hogyha a közömbösök olyan sokszor fölteszik, mi az igazság. Kedves testvérek, az az igazság, ami itt van a szívünkben. Az az igazság. És ez mindenkinek az igazsága, és ez valóban az igazság. Itt egyszerűen arról van szó, az igazság az, hogy az életünk az Isten ajándéka. Az igazság az, hogy élni hatalmas lehetőség, és jól élni pedig, Isten akarata szerint élni pedig, semmivel össze nem hasonlítható lehetősége az embernek. Ez az igazság. Aztán az, ami ezt gátolja, akármilyen formában, az hazugság, az gyalázatos. Ami ezt segíti, ami ezt támogatja, az igazságot szolgálja. No, szóval misszióról van szó. Küldi Jézus az apostolokat. Azt mondtam, hogy ezt is kisajátították, évekkel ezelőtt hallottunk. Katonai missziókról. Múlt héten olvastam az újságban, hogy Afganisztánban lesz katonai missziója a magyaroknak. Most az elmúlt napokban ilyeneket hallottunk, hogy a G8-ak missziója Szentpéterváron. Egymás után hallja az ember, csak oda se figyelünk arra, hogy ezeket a fogalmakat egyszerűen használják. Persze, hogy értelmet adnak ezeknek, de ugyan magyarázza nekem meg, mert ezt is így hirdették meg az amerikaiak iraki missziója. Ha nekem ezt valaki meg tudja magyarázni, hogy ez a szó katekzohén értelmében misszió, de hát nem az a fontos, hogy nekem meg tudja valaki magyarázni. Sajnos a fájdalom az, ami ehhez, ami tudatunkban, ami gondolatvilágunkban, és egyáltalán, ami érzelmi életünkben társul. Itt egészen más misszióról van szó. Itt a szó eredeti értelmében van szó misszióról. És mi ez a misszió? Mit kell nekik hirdetni? Megmondja. Világosan és egyértelműen, csak ezeket a nagyon egyszerű kijelentéseket már talán sokszor is hallottuk, de lehet, hogy egyszer se gondoltuk végig. Azt mondja, a missziótok, azt mondjátok meg itt mindenkinek, hogy térjetek meg. Ez a misszió. Ezt kell nekik mondani. Mit jelent az, hogy térjetek meg? Valamitől szakadjatok el, és valahova forduljatok oda. Ennyi. Nem lehet megúszni az életet döntések nélkül. Az emberek legtöbbje szeretné megúszni. Az emberek legtöbbje szeretne elrejtőzködni akkor, amikor kihívásról van szó, amikor szint kell vallani. Nem lehet megúszni az életet döntések nélkül, és Jézus végeredményben a missziót ebben a fogalomkörben használja. Döntenie kell mindenkinek. Elfordul-e onnan, ahonnan el kell fordulni Jézus szerint? És odafordul-e, ahova oda kell fordulnia mindenkinek Jézus szerint? Ez a missziónak az eredeti értelme. Honnan kell elfordulni? Ez az egész, amit ma hallottunk, a misszióval kapcsolatosan pontosan ezt fejezi ki, hogy mind az, ami az emberek számára úgy általában fontosnak tűnik, ezeket kell egy picit relativizálni. Persze, amikor azt mondom, hogy kicsit relativizálni, akkor ez azt jelenti, hogy ezt át kell látni. Itt miről van szó? A javakról. Mert az emberek legtöbbje azt gondolja, hogy a javakban való bővelkedéstől függ az élete. Arról van szó, hogy az ember hogyan értelmezi a hatalmat. Majd erre visszatérek, ahogy Jézus itt egyszerűen felsorakoztatja, hogy mi mindenük legyen. Erről szól. A hatalomhoz való viszonyunkról van szó. Arról van szó, hogy mit akar elérni az ember az életben, milyen értelmet és célt tűz ki az életében az ember saját maga számára, és úgy általában ebben a világban. Jézus világosan és egyértelműen beszél arról, különösen a mammonra gondolok, mert az foglalja mindezt össze. Ugye azt mondják, pénzzel mindent el lehet érni. Ez a mammon. Pázmány Péter ijesztően, találóan mondja a lényegét ki a mammonnak. Azt mondja, a sátán ganaja. Sokat mondó. Persze, kell. Cserekereskedelem van. Pénzgazdálkodás van. A kérdés persze az, hogy az ember hogyan veszi ezt a kezében? Forduljatok el ezektől. El ne higgyétek, hogy ezek az e világi törekvések adják meg az élet értelmét. Miközben Jézus természetesen beszél arról, hogy mennyire felelősek vagyunk a világért, mennyire felelősek vagyunk a másik ember életéért. Ez az egyik része a megtérésnek. A másik része, hogy hova kell megtérni? Jézushoz. Térjeket oda Jézushoz. Mert ez a Jézus az, aki kinyilatkoztatta azt, amire az ember vágyik a szíve mélyén, és ez az igazság. Mit nyilatkoztat ki Jézus? Hogy az Isten szeret. Ezt nyilatkoztatja ki. Nem erre vágyakozunk legjobban? Ebben az van, hogy nincs különbség ember és ember között. Hát nem ezt szónokolja mindenki a világban? Kofi Annantól kezdve Bushig, meg Tony Blairig, meg Gyurcsány Ferencig, meg Putinig. Nem erről beszél mindenki? Még azok is azt mondják, akik most éppen a palesztinokat, meg a libanoniakat verik szét, hogy minden ember egyforma, mindenki testvérünk. Isten szeret mindenkit. Azt is, akit éppen 11 évvel ezelőtt Srebrenicában belelőttek a gödörbe. Láthattuk ezeket a megrázó képeket az elmúlt héten. És azok, akik ezeket az igazságokat hirdetik, azok lefegyverezték őket, és utána engedték, hogy akiknek fegyver volt a kezükben, a fegyverteleneket halomra lőjék. Isten szeret mindenkit, és mindenki testvérünk. És ami talán még mindezeknél is fontosabb, hogy az Isten irgalmas. Talán ez a kettő a döntő, szeretet és irgalom. Mert ez azt jelenti, hogy még ahhoz is irgalmas, aki visszaél ezekkel a fogalmakkal. Még annak is ad lehetőséget, mert tudja az Isten nagyon jól, hogy az, aki rosszat tesz, az azt várja el, hogy valaki fölmentse ennek a rossznak a terhe alól, mert agyonnyomja ez a rossz. Irgalmas. A misszió ezt jelenti. Ehhez az Istenhez odafordulni. Nem elegendő ezektől az evilági törekvésektől elfordulni, ebben a rossz értelemben törekvésektől elfordulni, ahogy erről szóltam, hanem oda is kell fordulni ahhoz, aki a szeretet és aki az irgalom. Testvérek, ez a misszió lényege. Ezt kell hirdetni az apostoloknak, akiket Jézus elküld a föld végső határáig mindenkihez. Valamiképpen ez az misszió tehát azt jelenti, hogy a húsvét titkát kell kibontani az emberek számára. A húsvét titkát. Az, hogy Jézus értünk emberré lesz, azt, hogy az, aki a szeretetet hirdeti, az ebben a világban eszköztelenné válik. Azt, hogy mégis annál van az igazság, aki a világ mindenfajta e világi törekvése ellenére ezt a szeretetet hirdeti, ha agyon is csapják miatta, és az a biztonság, amire a szívünk mélyén oly nagyon vágyunk, ez csak ebből adódik, hogy Istenhez tartozunk. Nagyon érdekes, csak egy jellemző mozzanat a Bibliából, amikor az apostolok visszajönnek a missziós körútjukról, akkor Jézus elmondják, hogy mennyi bajuk volt. És akkor Jézus azt kérdezi tőlük, szenvedtetek hiányt valamiben? Nem. Mert az ő igazi lehetőségük, hogy Jézushoz bármikor visszatérhetnek. A megpróbáltatások közepette is az volt nekik a legfontosabb, hogy Jézushoz tartoznak, aki szereti őket, akivel közösségben lehetnek, mert ilyenfajta közösség nélkül nem lehet élni. Az ember nem magányos vad, közösségi lény. És ez a biztonság, amiben Jézus el akarja hívni az embereket, ez pontosan ezt jelenti, hogy valakihez tartozhatnak, és ez az Isten. És jó tartozni ahhoz, aki mindig szeret és mindig irgalmas. Ez az a biztonság, amire a szíveméjén mindegyikünk vágyik. Hát ez a missziónak a célja. És akkor, most ezek után, ha azt figyeljük, hogy mi mindent mond Jézus, persze az evangélisták másképp és másképp írják ezt le. Van evangélista, aki azt mondja, hogy sarutok se legyen, bot se legyen a kezetekben, ruhátok, két ruhátok se legyen. Elég nektek az én kegyelmem. Aztán itt azt hallottuk, hogy azért legyen bot a kezetekben, meg lehet egy ruhátok is, meg saru is lehet a lábatokon. Igazából miről van szó? Jézus azt akarja kifejezni, hogy mennyire átvitt értelemben kell venni mindazt, ami a mi evilági biztonságunkat jelenti. Legyen az a saru a lábunkon, legyen az a ruhánk olyan, amilyen, legyen az a kezünkben valamilyen eszköz, ami biztonságot ad. Jézus azt akarja kifejezni, hogy ettől a világtól kell eltérni, amely világ ezekben látja a biztonságát. Ettől a világtól kell odatérni Krisztushoz. Elég nektek az én kegyelmem. Elég legyen nektek az, hogy titeket valaki szeret. Ez a szeretet, ez fontosabb, mint azzal való kapcsolat, aki akármilyen javakra hivatkozva vásárol meg benneteket. És úgy gondoljátok, hogy ebben van a biztonságotok. Jó erre gondolni akkor, amikor tömegeket bocsátanak el. És létbizonytalanság lebeg sokaknak a feje fölött. Én nagyon jól tudom, hogy semmiből nem lehet élni. De enélkül a biztonság nélkül se lehet élni. Hogy valakihez tartozom. Valaki nem fog becsapni. Valakinek mindig, minden helyzetben fontos leszek. Testvérek, ezt kell megértenünk. Ez a döntő. Van egy keleti elbeszélés, még ezt elmondom, aztán befejezem. Arról szól, hogy Krisztus keresztje hogyan győzedelmeskedett a gonosz fölött. A gonosz úgy általában a keletiek felfogása szerint különböző emlékművekbe rejtőzködik. Próféta, akiről ma hallottunk, Ámos próféta, aki egyszerű ember, akit elküldenek az ország északi részébe, akkor Izrael két részre szakadt, északi meg délre, és délről küldik ezt a pásztor Ámoszt, ezt a fügetermelő Ámoszt oda északra, hogy megmondja nekik, hogy király, hiába írod ki a palotádnak a homlokzatán, hogy Jahvé, akinek a nevét ki sem meritek ejteni, közben pedig nyomorgatjátok a népet, közben pedig ti dőzsöltök a nép meg szegény, tönkreteszitek az országot, mert csak magatokra gondoltok, álljatok már meg. Hát persze, hogy elzavarják Ámoszt. Hát mit beszél ilyeneket? Honnan tudja, hogy mi az igazság? És elzavarják, ő a látó, a próféta, a látó, aki többet lát, mint az átlag ember. Látja azt is, amit azok úgy gondolják, hogy a többiek nem látnak, mert aszerint intézik a dolgaikat, hogy a szerencsétlen nép legyen vak meg süket. A próféta azt mondja nekik, nehogy elhiggyétek, hogy a nép mindezt nem látja, és meg lesz ennek az ára is, és lesz következménye ennek. Ugye ezek, akik Jahvétól messze kerültek, különböző szobrokat állítottak föl, nem tehenet, bár volt egyiptomi bika is, az is ilyenfajta volt. Szobrokat állítottak fel, a Bál szobrokat, és ott imádták az istenségeket, elfordulva az egy Istentől, aki a biztonságot adja nekik. Ez a keleti elbeszélés erről beszél, hogy a győztes kereszt hogyan győzi le ezeket a szobrok, ezt a szobrokba rejtőzködő gonoszt. Azt mondja, hogy menekül a gonosz Rómából, mert Péter összetörte a szobrokat. És a gonosz Rómából menekül Efezusba, ott meg Pállal találkozik, aki a szobor döntögető. Efezusból menekül Indiába, ott meg a Tamás apostol van, akivel szembe találja magát. És úgy gondolja a gonosz, hogy vissza Jeruzsálembe, a Szent Városba, Jeruzsálem a Szent Város, a mai újságban lehet erről olvasni. Érdekes eszmefuttatás. Szent Városba, ott meg Jakab apostollal találkozik. És akkor megy tovább Afrikába, nem is tudom most pontosan, hogy melyik talán Etiópiába, ott meg Máté áll szembe vele. És megy Aténbe, és Aténben megint ott az apostol, és akkor elhatározza a gonosz, hogy kijön a szobrokból. Nincs értelme, mert a szobrokat le lehet dönteni, a szobrokat el lehet szállítani, jobb helyet keres magának a gonosz, az emberi szíveket. Emberi szívekbe telepedik be, hívják Mammonnak, hívják Vénusznak, hívják Bakkusznak, a legtalálóbb a Mammon. A Vénusz meg a Bakkusz csak szolgáló leánya a Mammonnak. Mert a gonosz nem akarja, hogy az ember Istenhez tartozzon. Mert a gonosz nem akarja, hogy az embernek lelki békéje legyen. A gonosz nem akarja, hogy az ember nyugton legyen, izgatja az embert. Állandóan piszkálja az embert. Békétlenné teszi. Testvérek, Jézus küldi a választottait, és az ő lelkét adja nekik. A választottakat. Ő választja őket. Biztos vagyok benne, hogy a világ nem ezeket az embereket választotta volna, akiket Jézus választott. Nem azok mennek, akik akarnak menni, hanem akiket az Isten választ. Ez az egyik nagyon fontos. A másik, hogy ezek küldöttek, valamit visznek, valahova mennek. Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ezzel a tudattal mennek, ha igazán misszionáriusok. És miük van? A lélek. És én azt hiszem, és ezzel be is fejezem, azt hiszem, hogy ebben a világban, amelyben élünk, a lélek szerepéért kell sokkal, de sokkal többet esedezni, imádkozni, mert Jézus a lelket ígérte meg a föltámadása után, és őt küldte el a mennybe menetele után a világnak a lelket, az Isten lelkét. És jaj az egyháznak, ha lemond erről a lélekről. Ez a lélek mindig nyugtalanít. Ez a lélek nem engedi meg, hogy az ember megalkudjon önmagával. Egymással lehet, hogy megalkuszunk, de a lelkünk mélyén tudjuk, hogy mit jelent a megalkuvás. Ez a lélek nyugtalanít és nem engedi. És ezért olyan nehéz őt befogadni. Én mégis azt mondom, hogy kérni kellene ezt a lelket, nekünk mindannyiunknak, az egész egyháznak, az egész kereszténységnek, ha misszionálni akarja az embereket. Mert nem elég vízzel leönteni a gyerek fejét, szent lélekkel is meg kell keresztelni. Nem elég a bérmáláskor olajjal megkenni az ember homlokát, a szent lélekkel is meg kell bírmálkoznia. Nem elég a házasság kötéskor a stólával átkötözni jól a kezét, a szent lélekkel is össze kell kötni az embereket. Nem elegendő püspöksüveget nyomni valakinek a fejébe. A Szent Lélekkel is meg kell erősíteni. Nem elég az, hogy a papnak a fejére ráteszi a püspök és a másik pap a kezét, és átadja a hatalmat, a lelket is át kell adni. Misszió. Valahonnan el kell jönni, valahova meg kell érkezni. Küldenek bennünket, Krisztus titkát kell vinni, a báránynak a misztériumát kell kinyilatkoztatni, a húsvéti báránynak a misztériumát, azt, hogy az Isten szeret és irgalmas, és hogyha mindezt az Isten lelke erejében tesszük, akkor misszionáljuk az embert. Akkor életet találnak az emberek. Döntsék el a testvérek, hogy akarnak-e élni. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy ebben az imádságban azt kellene kérni az Istentől, ami a legegyszerűbb. Engedjük magunkat misszionálni. Az én személyes tapasztalatom az, hogy általában az embereknek abszolút nincs szüksége az én missziómra. Igazából meg se hallják az embert. Ha azokat állítaná az ember sorba, akik naponta keresik valamilyen kéréssel, telefonon, személyesen, levélben, akkor mondjuk a Margit körútig tartana a tömeg. Nem a misszióra gondolnak önmagukra. Bizony a keresztények se kivételek ez alól. Engedjük magunkat misszionálni. Nincs más út. Könyörögjünk. Részesültünk ajándékaidban, Istenünk, kérve kérünk, hogy valahányszor bemutatjuk ezt az áldozatot, növekedjék bennünk üdvösségszerző kegyelmed, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, küldetésünk van, járjunk békében.